Hallottak-e a flamingó forradalomról? No, nem az állatkerti flamingók lázadtak fel, hanem akkor kik és miért elégedetlenek, és mi közük a madarakhoz. Képzeljenek el, kedves hallgatóink, egy gyönyörű, idilli, szinte érintetlen, mocsaras, nádas tengerparti öblöt és egy védett tengeri szigetet, ahol madárfajok százai, egyéb védett állat- és növényfajok sokasága él háborítatlanul. A terület világszinten kincs, mindenféle nemzetközi egyezmény védi. És akkor ebbe egyszer csak berobban egy gazdag amerikai üzletember a remek tervével, hogy márpedig ő ide és pont ide szállodákat, luxusüdülőket fog építeni. Hogy hol történik mindez? Albániában. Az eset 2026 május végén soha nem látott civil tiltakozási hullámot indított be, és a madárvédelemből egy-kettőre hatalmas korrupció és kormányellenes megmozdulás lett. Hol tart most az ügy, és mit mond el Albánia politikai helyzetéről, és hogyan hat mindez az ország uniós csatlakozására? A téma azért is érdekes számunkra, mert magyar madárkutatók is dolgoznak a területen, illetve egyre több magyar és nyugat-európai turista választja úticélnak az albán tengerpartot. Vendégem a stúdióban dr. Lángné, dr. Petruska Szidónia, balkán szakértő, a Magyar Hadtudományi Társaság szakértője, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszélhetünk erről a nagyon fontos, aktuális és az én érdeklődésemhez is nagyon közel álló témáról.
Így van, itt találkozik a két érdeklődés, hiszen én meg nagy madarász vagyok, és természet szerető ember. Úgyhogy beszéljünk is először a vitatott turisztikai fejlesztésekkel érintett területekről, hol vannak, miért értékesek, én úgy írtam le kicsit, mint egy ilyen idilli paradicsom, de valójában az, ugye?
Bár személyesen Albániának ezen a részén még nem jártam, de nagyon meggyőző felvételeket láttam többek között a tüntetéseknek is köszönhetően. Hogyha ezt így most térkép nélkül el szeretnénk helyezni, akkor azt mondom, hogy az olasz csizmának a sarkához legközelebbi része ez Albániának, a Vjosa folyó torkolatvidéke, illetve Albánia egyetlen jelentős szigete a Szezán-sziget. Talán a partmenti fejlesztések nagyobb figyelmet kaptak a médiában, hiszen innen indult meg a tüntetés sorozat. Nem csak Albánia szerte, de számos világvárosban is támogatást kaptak az albán diaszpórának köszönhetően.
Az öbölről még azt érdemes elmondani, hogy több egymásra épülő nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt áll. Ramszári egyezmény is védi, ugye ez a madaras egyezmény, nemrég a Madárvárt a műsorunkban július 31-én erről volt szó. És ott van a kérdéses öbölnek a másik északi részén az az Orikumi mocsár, az a lagúna, ahol nagyon jelentős magyar madárkutatás, Fülemüle Sitke expedíció dolgozik Németh Lákos vezetésével. Tehát ez egy nagyon szép, értékes terület, és úgy látszik, az albánok is tudják.
Egyrészt a vizes élőhelyek tudjuk, hogy nagyon sok, nem csak madárfaj, hanem számos másik élőlény számára is egy rendkívül változatos élőhelyet kínálnak. Másrészt az elzártság, érintetlenség az egy olyan adottság, ami mindig kedvez az ökológiai sokféleségnek. És itt egy kicsit érinteném ezt a másik területet, a Szezán-szigetet, ami érdekes módon az elzártság az katonai okoknak köszönhető, azonban mégis hozzájárult ahhoz, hogy itt egy védettebb környezet álljon rendelkezésre az élő lényeknek. És hát ez az, amit most ezek a befektetések veszélyeztetnek.
Egyébként érdekes, hogy katonai terület Magyarországon is van olyan lőtér, ami például kiemelt fajgazdagságot, növény, rovargazdagságot mutat, hiszen pont ezért, mert hogy oda nem lehet bemenni, azért a természet is jól jár. Na most visszatérve a Szezán-szigetre, hogy közel van Olaszországhoz, azt mondta, ott ugye olasz katonai kapcsolat is van.
Hát ez egy szorosban fekszik, tehát itt van a legközelebbi átjárás Albánia és Olaszország között, ami ugye például az emberkereskedelemnek kábítószerkereskedelemnek is egy nagyon kedvező útvonal. Tehát mind a kettő országnak érdeke az, hogy ezt felügyelni tudják, és itt nagyon komoly együttműködés is van Albánia és Olaszország között. Ez az otrantói szoros, amiről beszélünk, és ez egyébként a Jón-tenger és az Adriai-tenger találkozásánál fekszik. Tulajdonképpen innen lehet a bejárást felügyelni az Olaszország és a Balkán közötti területre. Tehát katonai stratégiai szempontból mindenképpen egy nagyon jelentős terület. 1997-ben úgy tudom, hogy olasz katonai egységet is telepítettek erre a szigetre. Nem tudom, hogy ez még mindig ott állomásozik-e, de az biztos, hogy a tengeri együttműködés az Olaszország, Albánia, illetve egyéb államok között is fennmaradt a mai napig, és egy nagyon-nagyon fontos stratégiai kérdés.
Amikor Giorgia Meloni lett a miniszterelnök Olaszországban, akkor hallottunk arról a tervéről, nem tudom, megvalósult-e azóta, hogy az Olaszországban lévő illegálisan vagy nem kívánatosan ott tartózkodó migránsoknak egy részét Albániába telepítik.
Katonai rendészeti együttműködés keretében állapodtak meg ebben. Megépült kettő ilyen létesítmény, de közben jogi akadályok merültek fel az ezek alkalmazhatóságával kapcsolatban, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez az egyébként nagyon sok pénzből megvalósult létesítmény együttes, ennek mi lesz a sorsa.
Na hát oda kell szállodát meg üdülőt építeni akkor.
Ez egy nagyon jó ötlet, és remélem, hogy az albán illetékesek is hallgatják.
Na ez zárójel volt, zárójel bezárva. Visszatérve erre a konkrét problémára, tehát adott egy gyönyörű természetvédelmi terület, nemzetközileg is nagyon fontos fajgazdagsággal, élőhelyvédelem, stb. Tehát ez nem az a sötét-zöld környezetvédelem, hanem itt valós értékekről, valós védelemről van szó. És akkor jött egy amerikai üzletember, és akart építeni valamit. Pontosan mi épülne ott, vagy elkezdődött-e már a beruházás? És ki ez az amerikai üzletember? Hogy kerül ő oda?
Jó, akkor kezdjük ezzel. Ez az amerikai üzletember, ez Donald Trumpnak a veje. Van egy legenda, hogy hogyan merült fel ennek az építkezésnek az ötlete, nevezetesen az, hogy egy barátjuk jachtjával hajóztak Albánia parti vizein, amikor meglátták ezt a csodás szigetet, megálltak, odaúztak, és felfedezték, hogy hát ide érdemes lenne valamit építeni. Arról nem beszéltünk, hogy ez a Szezán-sziget elzártsága, ez azt jelenti, hogy a turisták oda néhány évvel ezelőttig egyáltalán nem mehettek, és napjainkban is csak egy nagyon kis része látogatható számukra. Viszont vannak itt régi katonai létesítmények, és a szigetet érintő beruházások ezeknek az újjáépítését jelentenék. A part mentén pedig egy 10 000 fős luxus beruházás valósulna meg. Most említette Nóra a Ramszari egyezményt. Nem csak a Ramszari egyezmény által van védettség alatt ez a partmenti terület, hanem egy olyan hálózatnak is a része, amihez az Európai Unió részéről a hozzájárulás a Natura 2000-es hálózat, csak az EU-n kívül ezt máshogy hívják, ahol ugye a lényeg az lenne, hogy bármiféle fejlesztés csak az élőhelyek védelmét megvalósítva fenntartható módon lehet megvalósítani.
Tehát lehetne fejleszteni, csak szépen.
Igen, ennek a fajta védettségnek ez a lényege, hogy nem tilt minden emberi beavatkozást, de nagyon megfontoltan kell ezt megvalósítani. Biztosan a hallgatók is jártak ilyen tájba illő turisztikai helyszíneken. Itt egy 15 kilométeres partszakaszon építenének 10 000 fő befogadására alkalmas luxus ingatlant. Én azt gondolom, hogy ez nem az.
A lakosság is ezt gondolta nyilván, hiszen hatalmas tüntetés hullám indult meg idén májusban. Tehát pont ez az érdekes, hogy ez egy egészen friss történet. Kik tiltakoztak, és hogyan nőtt ez ilyen hatalmas országos tulajdonképpen mozgalommá?
Május végén, amikor kirobbant ez az egész úgynevezett flamingó forradalom, akkor még csak a terepet kezdték el előkészíteni a későbbi építkezésekhez. Úgy kell ezt elképzelni, hogy a strandra induló helyiek egy szöges drótkerítéssel találták szembe magukat, és azt látták, hogy ugye évszázadok, évezredek alatt kialakult természetes felszíni formák, homokdűnék, hát elegyengetésre kerültek munkagépek által. Felháborodásuknak adtak hangot, és a terület védelmében megbízott magánbiztonsági cég emberei néhány tiltakozót elég erőszakos módszerekkel próbáltak jobb belátásra bírni, amiről viszont filmfelvételek készültek, és bejárták a helyi sajtót, illetőleg a világ sajtót is, és ez az, ami egy másik szintre emelte ezt a tiltakozás hullámot. És nagyon érdekes, hogy ugye itt a helyiek végül is a saját érdekeik és a természet védelmében álltak ki magukért, de ez az egész egy új szintre emelkedett, és már egy kormány ellenes, sőt mondok még jobbat, egy politikai elit ellenes tiltakozás sorozattá fajult, ugyanis emögött a beruházás lehetővé tétele mögött nagyon komoly ilyen korrupcióval, földügyletekkel, illegális földügyletekkel összefüggő történéseket sejtenek.
Itt nagyon érdekes ezen a ponton, hogy milyen kormányzata van Albániának, jobboldali, szuverenista, nemzeti kormányzás, vagy pedig igen, progresszista, vagy baloldali, igen, vagy liberális, tehát különböző címkéket ezt lehet ráaggatni. Ez hát később érdekes lesz.
A balkánkutatók ilyenkor szokták mindig fogni a fejüket, mert azért itt nem egy olyan nagyon érett demokráciákról beszélünk a Balkánon, tehát lehet ilyen címkéket a különféle politikai irányzatokra, vagy pártokra ráakasztani, csak az nem biztos, hogy azt fedi, amit egy érettebb demokráciában mi ezzel alatt értünk. A kormánya az hivatalosan egy szocialista kormány, és azért érdekes Albánia politikai berendezkedése, mert tulajdonképpen amióta Albánia elnyerte a függetlenségét, ez egy kétpólusú rendszer. Van a szocialista párt és a demokrata párt, és a hatalmon ők váltották egymást, de az elmúlt 12 évben már Edi Rama van hatalmon folyamatosan, most remélem nem számoltam el magam, negyedik kormánya van hatalmon, inkább így mondom.
Dr. Lángné, Dr. Petruska Szidónia balkán szakértő, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója, a vendégünk. Azért is érdekes külön, hogy szocialista kormány, hiszen itt akkor nem lehet azt mondani, hogy a liberális progresszívok tüntettek a mondjuk a konzervatív nemzeti kormány ellen. Itt politikai pólusok mentén azért lehetett látni megosztottságot, vagy a tüntetés valóban arról szólt, ami?
Én úgy gondolom, hogy igen. Éppen ezért lehet most ijesztő ott a politikai elit számára, mert ez nem ragadható meg annak a mentén, amihez ők hozzászoktak, hogy itt a politikának ez vagy az a pólusa mozgósítja az embereket. Ez egy ilyen bottom-up kezdeményezésnek tűnik. Tehát
tulajdonképpen politikai érzékenységtől függetlenül többféle ember együtt tudott
igen,
tüntetni.
Igen, tehát itt megtalálunk művészeket a tüntetők között, helyi földtulajdonosokat, és hát nagyon fontos szerepet játszik az Z-generáció, a fiatalok. Ez azért nagyon érdekes, mert Edi Ramáról azt tudni kell, hogy talán a között a pár európai politikus között szerepel, akik nagyon-nagyon jól használták a technológiát, a közösségi hálózatokat, tehát ő egy ilyen modern, humoros, a médiát nagyon jól kezelő politikusként működött eddig, de azért most elég jelentős kihívókra talált. Tehát az, hogy itt ilyen profi drónfelvételek vannak a tüntetésekről, amik bejárják a világ sajtót pillanatok alatt. Eleve az, hogy flamingó forradalom. Ez egy olyan hívószó, hogy az is elolvassa az erről készült cikket, aki egyébként nem érzékeny annyira a politikára, mert ez egy nagyon jól eltalált szimbólum. És például rózsás gödények is élnek a Jossanarta védettáj területén.
Magyarul pelikán, őket is szeretjük.
Igen, igen, de azért mégsem annyira vonzóak talán, mint egy flamingó.
Láttam egy zseniális, az ön tanulmányához kitett egy zseniális képet, egy olyan címer, ugye az albán címerben kétfelé hajló sas, ugye, jobbra-balra néző sas van, és itt ez flamingóval rózsaszínben van megcsinálva. Ezt ön találta ki, vagy ez is fiataloknak a műve, akik a tüntetésben
Azt kell mondanom, hogy is-is. Én amikor gondolkodtam rajta, hogy ugye adhatok azért tippeket, hogy a tanulmányomnak milyen fedlapja legyen, nekem eszembe jutott ez, mint poén, hogy hát kétfejű sas helyett kétfejű flamingó, de aztán elvetettem az ötletet, hogy hát mégiscsak ez egy állami jelkép, és nehogy zokon vegyék Albán részről. De aztán rátaláltam a flamingorevolution.com weboldalra, ami ennek a mozgalomnak a saját honlapja, és ott fogadott ez a kicsit háromdimenziós kétfejű flamingó, úgyhogy egy sófra járt az agyunk, mondhatjuk.
Edirám a kormányfő olvasatában itt manipuláció történt, külföldi beavatkozás. Ő mit mond erről az egészről?
Ja, hát nem példátlan az, hogyha valakit ilyen támadások érnek belpolitikai szintéről, akkor megpróbálja a felelősséget azzal hárítani, hogy tulajdonképpen itt egy külföldi beavatkozásról van szó. Ő szépen sorban Görögországot, Iránt és Oroszországot is megvádolta azzal, hogy ők állhatnak ennek a tiltakozás sorozatnak az ilyen mértékű felduzzasztása mögött. És ugye ezeknek a szereplőknek különféle okai lehetnek erre. Görögország egy regionális vetétársa Albániának, ugye a turizmus terén. Nyilván Albánia még nem tartott, mint Görögország, de felfutóban van. Iránnal évek óta egy komoly feszültség pont Irán és Albánia között az, hogy Albánia egyébként amerikai kérésre befogadta az iráni ellenzéknek egy néhány ezer főből álló csoportját. Ez mindenféle ilyen kibertámadásokat eredményezett, de ez talán most nem annyira a témánk. Oroszország pedig szintén ugye abban érdekelt, hogy hátráltassa a nyugat-balkáni országok európai integrációját, de hogy mi az igazság e mögött, még hogyha van is motiváció, akkor sem ilyen sima ez az ügy. Illetőleg, hogyha egy külföldi beavatkozást jól csinálnak, akkor ugye annak nincsenek is ilyen látható, megbizonyítható nyomai.
De a szakember szemével nézve azért ostobaság lenne nem kihasználni egy ilyen népi megmozdulást nekik is, nem? Tehát,
ebben
hogy
is van,
valami, benne logika azért, amit a miniszterelnök mond.
Itt egyébként azért van egy olyan gondolatom, hogy ez a Szezen-sziget, ez például Olaszországnak fájhat. És Olaszországot, akivel nagyszerű politikai, diplomáciai kapcsolatokat ápol Albánia, egyáltalán fel sem merül a lehetőség, hogy mondjuk őnekik is érdekükben állna az, hogy ne valósuljon meg a Szezen-sziget turisztikai fejlesztése.
Azért a gazdaságot is fejleszteni kell nyilván. Mennyire van szüksége Albániának ilyen turisztikai beruházásokra, egyáltalán külföldi tőkére, beruházásra, fejlesztésre? Hogyan áll az albán gazdaság?
Az európai integrációhoz és egyébként a fejlődéshez szükség van arra, hogy külföldi tőkét vonjon be, ez az egyébként meglehetősen vad felszínformákkal rendelkező ország. Ugye Albánia azért egy nagyon nagy hátrányból indult még a többi balkáni országhoz képest is, hiszen Enver Hoxha idején 4 évtizedig egy rendkívül izolált országként működött, és át kellett azt gondolniuk, hogy mi az, ami értékesíthető, és ezek a gyönyörű tengerpartok, ezek az érintetlen természeti adottságok nyilván vonzóak lehetnek a befektetők számára. Igen, hát kérdés, hogy milyen gyorsasággal, milyen háttérrel, milyen átgondoltsággal, mennyire fenntartható módon.
Megemlítette az EU-s integrációt, ami Albánia esetében folyamatban van. Hogyan befolyásolja a flamingó forradalom ezt az integrációs folyamatot?
Én itt ezt nagyon kettős dolognak értékelem, ugyanis a flamingó forradalom az nagyon sok visszásságra felhívta a figyelmet. Ezek nyilván még nem bizonyított dolgok, de mégis olyan kételyeket ébresztettek a politikai vezetésnek az esetleges korrupt voltával kapcsolatban, amelyek mindenképpen tisztázásra szorulnak ahhoz, hogy Albánia eljusson odáig, hogy tényleg csatlakozhat az Európai Unióhoz, mert az Európai Uniónak az elveivel, természetvédelmi normáival vannak bizonyos ponton akadások. Nem beszéltünk még arról, hogy ezt az egész folyamatot én szeretem legalább 2015-től értelmezni, ugyanis Albánia ekkor alkotta meg a stratégiai beruházásokról szóló törvényét, ami lehetővé tette a stratégiai beruházónak minősített befektetők számára azt, hogy egy ilyen könnyített, privilegizált, gyors eljárás keretében kezdhessék meg a tényleges munkálatokat. Ezt követően volt egy talán 2021-es módosítása a környezetvédelmi törvényüknek, ami ezen az érintett Viosanarta védett tájon belül bizonyos területeket kivett a védettség alól, azért, hogy ott létesülhessen a Viosa nemzetközi repülőtér. Ez már kiváltott jelentős felháborodást a civilekből, illetőleg természetvédőkből, illetőleg nemzetközi szervezetek is rámutattak arra, hogy ez nem feltétlenül van rendben, csak ugye Albánia nem egy EU-s tagország egyenlőre. Tehát az EU-nak az eszközei korlátozottabbak, mint egy tagállam esetében. Itt a csatlakozási folyamatban bizonyos dokumentumokban rámutathatnak erre, kilátásba helyezhetik, hogy ezek nehezíthetik a csatlakozási folyamatot. Ezeket ugye meg is tette az EU, az Európai Parlament legutóbb júliusban mutatott rá arra, hogy nem a Trump vejére kiélezve, de hogy ezeket a törvényeket mindenképpen rendbe kell tenni, mielőtt az EU csatlakozás megvalósulhatna.
Mi a tanulság végső soron? Mit árul el a Flamingo forradalom az albániai demokrácia helyzetéről, a politikai viszonyokról?
A politikai szinten azt mutatja, hogy itt még jelentős előrelépésekre van szükség, viszont az, hogy ki tudott fejlődni egy ilyen ellenállási mozgalom, ez azt mutatja, hogy a civil társadalomban megérett az igény arra, hogy beleszólhassanak ezekbe a folyamatokba, és képesek egy ilyen ellenállást megszervezni. Ez mindenképpen egy olyan fejlemény, ami az EU szempontjából is üdvözlendő.
De hát ott is demokrácia van, és az emberek választhattak. Tehát választhatnak olyanokat is, akiket nem gondolnak korruptnak.
Ez így van. Egyelőre mégis az van, hogy 1990-es évek óta ez a két párt maradt talpon. Hogy itt a választásokat mennyire lehet esetleg befolyásolni, ugye egy teljesen más társadalomról beszélhetünk, azért még manapság is az albánok esetében, mint mondjuk Magyarországon, tehát itt azért élnek a nagy családok hagyományai, ahol esetleg van egy olyan vezéralak, akinek a véleménye döntő lehet.
Mármint ott Albániában,
igen,
ugye?
Igen.
Ez a muzulmán patriarkális gondolkodásnak is, ugye gondolom, a befolyása.
Igen, tehát legalábbis a választásokkor, hogyha ilyen visszaélésekről van szó, akkor ez felszokott rendszeresen merülni, hogy adott esetben a családfő megmondta és számon kérte, hogy kire szavaztak az ő fennhatósága alatt álló családtagok.
Végezetül az ügynek vagy az esetnek a megoldása most hol tart? Akkor leállították az építkezést végül, vagy folyik tovább?
A tiltakozások folynak. Elindult a földügyletek esetében a különleges korrupció ellenes és szervezett bűnözés elleni struktúra nyomozása.
Maga a szállodaépítés az zajlik, vagy az most leállt?
Egyelőre május végén egy tereprendezésről volt szó. Ami mostanában egy hangosabb fejlemény, az a már említett nemzetközi repülőtérnek az ügye, ami bizonyos források szerint már egy 90%-os készültségben van, mind a terminál, mind a kifutópályák tekintetében. Ez egy ilyen állami és magánbefektetés kombinációja lett volna, és most úgy tűnik, hogy az állam ezt a koncessziós szerződést szeretné felbontani, viszont kiderült, hogy egy olyan szerződésről van szó, ami mindenképpen egy ilyen bevételt garantált a befektetőknek, tehát hogy itt egy ilyen több mint 100 millió eurós kártérítési per következhet. Magyarán a nyeresség az magánkézbe ment volna, viszont a kockázatot azt az állam vállalta, tehát az adófizetőknek a pénze mehet erre rá. És hát nagyon jó kérdés, hogy megépítettek egy ilyen természetvédelmi szempontból érzékeny területre egy ilyen objektumot, ami aztán, hogyha nem készül el, gazdasági szempontból ez biztos, hogy nagyon rossz, természetvédelmi szempontból így is nagy károkat okozott.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Kerengőben dr. Lángné, dr. Petruska Szidónia balkán szakértő, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója és a Magyar Hat Tudományi Társaság szakértője volt a vendégünk, akivel az albániai flamingó forradalomról beszélgettünk. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.